Dénes Ferenc sportközgazdász az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, témák természetesen a labdarúgás és az üzlet összefüggés a Franciaország Európa bajnokság apropóján. Egy picit beszéljünk most már ne csak a magyar csapatról. Mi lehet a, vagy üzletileg megfogalmazható-e közgazdaságtanilag, hogy mi a jobb az Európa bajnokság esetében, a papírforma vagy a meglepetések, ha most csak az üzlet oldaláról vizsgáljuk?
Vegyes rendszer. Jó, tehát az kell, hogy a nagy csapatok képernyőn legyenek, mert Európa összességében azért az húzza a futball iránti érdeklődést. Most bár beszélhetünk mellé, de fölösleges. De kell mindig egy kis show, kell az, hogy egy szimpatikus kis csapat a magyar.
Ez vagyunk most mi?
Ezek vagyunk mi. Mi, az izlandiak, az írek, kicsit a velsziek is, és akkor már mondtam négy csapatot, és ez ebben a szempontból érdekes. Bizonyos volt, aki nagyon szerencsétlenül jött össze az EB, de hát erről senki nem tehet, erről a nagy csapatok tehetnek, hogy van egy halálág, alirgalmatlan erős mérkőzések lesznek, és lesz egy kevésbé, tehát a mosolygóság, ahol szintén irgalmatlan kemény meccsek lesznek, mert hogy ott is az erők körülbelül egyenlőek, tehát nagyon ilyen értelemben nagyon érdekes lesz az Európa-bajnokság. Tehát nyilván egy olasz-spanyol, egy angol-izlandia az egy dolog, de hát utána jöhet könnyen, jöhet egy angol-francia, ezek bármelyike beillene egy döntőnek.
Egyébként az üzleti siker, vagy mondjuk a labdarúgáshoz kapcsolódó üzleteknek, a reklámiparnak, a különböző szponzoroknak az üzleti eredményei, azok fordulóról fordulóra változnak? Tehát amikor majd a nyolcad döntőket játszak, amikor majd a négyek. Tehát hogy ez nagyságrendi ugrást jelent?
Igen, igen. Nyilván az adott országban. Tehát az angolok azt mérik, hát ugye a kocsma szövetség méri, mert neki mennek adatai, és megbízható adatai vannak, hogy exponenciálisan nő. Tehát a csoportmérkőzések az egy dolog, de így is az a csoportkérdés, hogy a britekről beszélünk, tehát ez a négy csapatuk ott van, hogy azt mondják, hogy 40 millió pinte, 40 millió korsóval több sör fogy. Tehát nem ennyit isznak, hanem ennyivel többet isznak a drága brit testvéreink a mérkőzések idején, és ez a szám sokszorozódik, ahogy lépdelnek, vagy lép mondjuk az angol csapat először a nyolc közé, aztán a négy közé, és így tovább.
Ugyanazok az iparágak lesznek Magyarországon is a haszonélvezői, ha már itt a sört említette?
Igen.
Mint máshol?
Igen.
Mik ezek?
Alapvetően persze a kiskereskedelmi forgalom, ami onnan indult persze, hogy vásároltunk televíziókat, kivetítőket, szükséges eszközöket. Nyilván a meghatározó a vendéglátóipar, illetve hát az alkoholtartalmú, vagy a nem alkoholtartalmú italok, a különféle rágcsák, ételek sokasága, hiszen akár baráti társaságban otthon a tévé előtt nézzük, akár nagyobb közösségbe, ez mindegyik igény. Ráadásul, ahogy ön is említette, tehát nyár van, vidámság van, ez egyszerűen növeli a jó érzést, meleg van, ez még kiéhezetét, tehát minden jól jön össze, tehát ezek a aztán megfájdul a fejünk, akkor gyógyszereket veszünk. Tehát bármilyen furcsa, nagyon sok minden összefügg, de a másik két meghatározó iparág, azt gondolom, ez a reklámipar, hiszen most minden a magyar válogatott környékén, és mindenki hirdetni akar, mert most ez a legnépszerűbb dolog, és a telekommunikációs ipar. Mert hát nálam akadozik telefon, internet a mérkőzés környezetében, hát értelemszerűen mindenki le akarja szelfizni magát, hogy ő ott van, nézi, stb. Most ugye videókat osztunk meg, hogy eldobta a sört, vagy vonulunk az utcán, hogy ráültem a négyes villamosra, és így tovább. Hát ez az ünnep.
Mondja, hol van a visszacsatolás? Ugye a beszélgetésünk első fél idejében, akkor maradjunk ennél stílszerű hasonlat, mert ugye arról beszéltünk egyebek mellett, hogy részben közösségi beruházásból erősödött meg mondjuk az infrastruktúrája Magyarországon labdarúgásnak. Hol van a visszacsatolás, amikor a vendéglátósoknál, a vendéglátóhelyeknek, kiskereskedelemben, reklámiparban a labdarúgásból lecsapódó pénzek valahogy visszáramolnak a befektetőhöz? Legyen ez akár egy magánbefektető külföldön, vagy legyen akár mondjuk a magyar állam, amiről együtt beszélünk.
A magyar állam könnyen azonosítani, mert nyilván ezeknek van adóbevételük, tehát az adót azt elteszi.
Ezen az ágon igen.
Magának. A futball üzlet is tud több ágon is csatlakozni, hiszen azért Magyarországon ez a típusú, évekig beszéltünk, értem a rádióban is többször elmondtam, és ugye hát a velem szemben ülők mindig ilyen kétkedve bólogattak, vagy rázták a fejüket, hogy Magyarországon van érdeklődés, tehát a magyar futball benne van a magyar kultúrában, akkor is benne van, ha csak ezren vagyunk kint a mérkőzésen, és azt mondják, Feri, hát szép és jó, azt mondják, hát nyílt ágra, nyílt szemekkel mondod ezt a dolgot, hát Feri, hát ha ezren vagyunk, akkor nem mondd azt, hogy érdekel a futball. És most kiderül, amiről beszélek, hogy az az általános érdeklődés a labdarúgás iránt megvan. Most a visszacsatolás ott jönne, ha ezt az általános, most már látjuk, hogy meglévő érdeklődés, hát 3,5 millióban nézik a televízióban, az utcán vonulnak az emberek, erről beszélünk nap mint nap, hogy ezt vajon sikerül-e a július jövő héten kezdődő selejtező, kupa selejtezőkre, az augusztus vagy július, igen, augusztusban kezdődő bajnoki mérkőzésekre, és sikerülne megtartani ezeket az embereket egy ködös, hideg, esős, októberi délután Pakson. Mert ha igen, akkor itt van ez a csatolás. Még egy utolsó dolog, az is egy nagy kérdés, most én sem látom, ezt el fogja dönteni az idő, hogy a szponzorok tényleg azt mondják, ha tényleg ekkora mozgósító erője van a futballnak, akkor esetleg ők maguk keresik meg a futballvállalatokat, hogy fiúk, lányok, ha ez így működik, hát csináljunk már közösen, találjunk ki, mert és tudok már nagy vállalatokat, ahol komoly erőfeszítéseket tesznek, találjunk ki valamit közösen, mert látom, hogy itt ekkora érdeklődés van, ha jól csináljuk, én adok hozzá pénzt, te adjál ötletet, hozd a jogaidat ebbe a rendszerbe, találjunk ki valami okosságot, és akkor lesz pénz a futballba. Ha lesz pénz a futballval, mozgósítani tudjuk, akkor lesz közönség is. Ha lesz közönség is, azt meséljük egymásnak. Nem volt állott a meccs, hát te volond, hogy a Honvéd jött ide. És pont ekkor nem jössz ki, akkor jövő héten kimegyek. És akkor hirtelenjében akkor megjelenik. Ez az mostani nyári érdeklődés a futball egésze számára.
Mennyi idő kell ön szerint ehhez?
Nagyon sok fog elmúlni, hogy mi fog történni az elkövetkezendő hetekben. Ha valamelyik csapatunk, különösen, ha a Ferencváros a Bajnokok Ligájába sikerül a főtáblára jutni, az azt jelenti, hogy ezt a típusú kút, amit most megéreztünk, azt át tudjuk vinni. Át tudja vinni Budapest nép, át tudja vinni a magyar nép a nemzetközi szintre, hiszen akkor ide jöhet mondjuk az Arsenal egyik ágon, ide jöhet a Barcelona egy másik ágon, és azt mondani, hogy a Grupa Marénában egyszer Zsirú szerepel, másodban Messi, hát az nem is oda, és ráadásul egy döntetlennel jók, Barcelona meg is vertük, hát akkor nem a 4-es-6-ost állítják le, hanem a metrót az egészet, mert folytatódik ez az ünnep.
De feltétlenül nemzetközi szintre kell jutnunk, igen, ezeknek a csapatoknak? Tehát igen, anélkül, hogy most a válogatott sikeres, és mi itthon jól játszunk, ez kevés?
Nekem az a tapasztalom, hogy kevés. Ugyanis a kézilabdából vannak adataink, jól látható adataink, vízilabdában és kosárlabdából is. Azt lehet látni, van egy nagyon jó, kiváló oldal, sportstatisztika.hu, ahol gyűjtik a csapatsportok nézőszámait, lelkes emberek, hogy nagyságrendi különbség van a bajnoki, hazai bajnoki mérkőzések és a nemzetközi mérkőzések között. Nyilván a nagy csapatok, mint a győri női kézilabda, vagy a férfi kézilabdában a Veszprém, vagy a Szeged, a bajnoki mérkőzésekben, a Veszprém nem is játszik bajnoki mérkőzések rájátszásokban, magasabb, mint egyébként a átlagú nézőszám, de nem összehasonlítva, hogy nagyságrendileg nagyobb, ha nemzetközi mérkőzéseken van. Bizonyos mértékig érthető is a dolog, hogy még egyszer nem megelít meg, és csak elhúzza a mézes madzagot a hallgatók előtt, hát mondjuk Messi, vagy Özil, vagy szívesen mondanám Vérúni, csak ő nem fog jönni biztosan ide. Tehát a Videótonhoz jöhet, vagy az MTK-hoz.
Az imént a beszélgetésünknek az első felében mondott egy számot, hogy önmagában már most az önbecsülése szerint a GDP
0,4%-a
lehet ugye az üzleti eredmény. A klubokba mennyivel áramolhat több pénz ön szerint, ha most a magyar labdarúgó válogatott egy jó eredménnyel tér haza Franciaországból? Meg lehet ezt becsülni? Hogy beszélt erről a fajta katalizációs hatásról?
Hát közvetlenül is áramlik pénz, hiszen az UEFA kompenzálja a játékosokat. Ez itt sok 10 milliós nagyságrendű pénz. A Fradi esetében akár a 200 milliót is elérheti. Nagyon sok pénzről van szó. Szóval azért én ezt nem dobnám ki az ablakon. Egyrészt, másrészt nyilván a játékjogok fel fognak értékelődni. Ugye hírek szerint akár 2 millió eurót is fizethetne Nagy Ádámért a Benfica-talán portugál csapat. Ezeket mindig persze óvatosan kell kezelni, hiszen Manchester United szurkolóként megélem, hogy a fél világ a Manchesterbe igazol júliusban, augusztusban jó, a két ember jön, mindegy. De hát azért lehet, azért a számok most már mások, tehát a pletykák mások. Tehát nem arról szól, hogy 12 000 euróért viszik Nagy Ádámot, ha azt mondjuk, hogy megy, akkor 2 millió euró. Tehát ez már közvetlenül megjelenik az EB után.
És mire lesz jó a klubnak az a pénz? Tehát hogyan fog az visszakerülni a magyar labdarúgásba? Tehát Nagy Ádám elmegy, kap a klub 2 millió eurót. Oké. Mit segít ez a magyar labdarúgáson? Hogyan és hol fog segíteni rajta?
Ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés. Egyébként nem tartanám eredendő bűnnek, ha a magyar labdarúgás egésze, mármint nyilván az erre hivatottak, tehát a tulajdonosok próbálnak egységes stratégiát kialakítani erre. Ugyanis nem egyfajta stratégiai létezik. Tehát az egyik lehetőség az, hogy nézd, például a Ferencváros, amikor 95-ben ott volt a BL-ben, vagy a Debrecen, amikor BL főtáblás volt, akkor a megkeresett pénz egy jelentős részét infrastruktúra fejlesztésre fordított. Szerintem ez már nem kell. Részben az állam megépített, részben meg vannak építve, részben nem, akkor majd az államtól elkérik a pénzt, azt odaadják nekik, és akkor fejlesztenek. Ez a pénz már mehet magára a szolgáltatás fejlesztés. A szolgáltatás fejlesztés is sokféle lehet. Ugye a legegyszerűbb rész, hogy játékosokat vásárolunk, és itt is lehet különféle stratégia. Például az MTK alapvetően hagyományosan évtized óta a saját akadémiára a bejövő játékosokat próbálja menedzselni, és beépíteni a csapatba, majd értékesíteni a játékokat. A Ferencváros egy egészen más stratégiát választott. Az elmúlt év, ő azt mondja, hogy nagy csapat akar lenni. Neki azért pénze abban van, hogy a főtáblán. Most a főtáblához kijutni, az sok-sok milliárd forint kell, mert ugye van egy selejtező, amin túl kell jutni, ahhoz igazolni kell játékosokat, ha nem jutunk ki, akkor is ki kell őket fizetni, tehát aznak tetemes díjai vannak, abban bízva, hogy 2-3 évente ez azért sikerül, és akkor visszatérül ez a dolog. Tehát sokféle stratégia létezik ezzel a pénzzel, mit kezdjünk ezzel a pénzzel, de én azt gondolom, azt jósulom, meg ezt is tartom logikusnak, hogy a magyar futball jelenlegi helyzetében azok, akik pénzt keresnek, alapvetően már ebbe a beruházásba, tehát nem az infrastruktúra, hanem a játékjogokba fognak investálni, még jobb, még több játékosokat és edzőt, stábot fognak vásárolni.
Ön szerint ez az Európa-bajnoki jelenlét és szereplés lehetőséget teremt arra? A részben beszéltünk erről a beszélgetés első felében, hogy megjelenjenek majd a labdarúgásban jelen nem lévő befektetők, és azt mondják, hogy a nulláról elkezdenek mondjuk építeni egy teljesen új csapatot, egészen más felfogásban, mint ahogy mondjuk ez eddig történt?
Én nem látom azt, hogy tehát aki Magyarországon szóba jönne, az gyakorlatilag ott van a labdarúgás környékén, és eddig senkit sem zártak ki. Tehát nem mondták XY-nak, aki a leggazdagabb 100 magyar top valahányadik helyezetje, hogy nem, te nem jöhetsz. Te nem tehetsz be pénzt, mert szakállad van. Sőt, inkább mindenkit arra ösztönöztek, hogy minél több pénzt. Tehát magyarán azt akarom elnyökögni, hogy aki eddig itt ennek környékén volt, az már jelen van. Az egy másik kérdés, ahogy beszéltünk is róla, hogy közvetlen vagy közvetett megtérülést vár a futballüzletről, többnyire közvetettet, nem is nagyon ismerek, aki közvetlen megtérülést várna, ez némileg változhat. Jelentős fordulatot azt hozhat, hogyha a magyar futball érdekes lehet, például a rettenetes expanzióban lévő kínai tőkének, nem hogy hiba határa alatt, tehát egy magyar futballklub fejlesztése az egy kínai vállalatnak, nagyvállalatnak annyiba kerül, amit szerintem a pénztárosuk elveszít rossz napján, ha berúg egy éjszaka. Most nagyon elvicceltem a dolgot, csak akartam nagyságrendileg érzékeltetni a dolgot, hogy ez olyan számukra olyan kevéset jelent, amiből viszont a magyar futball rettenetesen tud növülni. És ezt nem tartom kizártnak.
Kinek a felelőssége az, hogy ez most ne csak egy egyszeri fellángolás legyen, tehát ne csak most ebben az 5-8-10-15-20 napban beszélnek mondjuk Európában, akár Ázsiában is a magyar válogatottról, a magyar labdarúgásról, hanem ez fennmaradjon, hiszen nyilván a kínai befektetőt, maradjunk akkor ennél a példánál, a kínai befektetőt nyilván ez csak akkor fogja érdekelni, hogyha ez fenntartható. Tehát, hogyha ez a teljesítmény, ez hozható és megismételhető újra és újra.
Kizárólag a magyar futballmenedzsmentje a dologban. Ha jelenetben ez valós, de nem üzletileg reális, vagy jó példát mondtam, mert a kínai befektetők nem feltétlenül üzletet keresnek. Jó a példa. Ha Kínáról beszélünk, ahhoz kell politikai is, mert a kínaiak azok olyan környezetben jönnek, ahol a pártnak a bélyegzője rajta kellene. Hát ez a saját kultúrájuk a dolgon. Tehát nyilván, na de hát attól nem félek, hogy mondjuk a magyar közpolitika az éppenség ellenséges lenne egy ilyen típusú befektetéssel.
A kérdés lényeg igen tényleg az volt, hogy kinek a felelősség az, hogy ez fenntartható legyen.
Futballmenedzsment, ez Csányi Sándor az egyik véglete, a Paks, Debrecen, Videoton, stb. Nevesíthetem menedzsment, ügyvezetői, marketing, kommunikációs szakembereké, de egészen mondhatom az a Blast 3-at, az MLS alkalmazottakét, akik oktatják a sportmenedzsereket a futballban, az egyetemeken, kizárólag a futballszférájé.
Szakmai vagy üzleti kérdés?
Üzleti kérdés. 97,5%.
És onnan kell megközelíteni ezt?
Igen.
Megvan erre ön szerint a tudás, a tapasztalat, az érzékenység, a fogékonyság a magyar labdarúgás menedzsmentjében?
Igen.
Ebben a teljes spektrumban?
Igen, megvan. Nyilvánvalóan egy olyan üzleti környezet, tehát más ez az üzleti környezet, mint a német vagy az angol, kevésbé kompetitív, mármint hogy a magyar gazdaság, meg ennek a környezete a dologban. Volt is egyfajta, a korábbi évtizedekben, nem most, egy kontraszelekció is a dologban, de mivel én 10 éve képzek, vagy továbbképzésben veszek részt a magyar labdarúgásban, 25 éve oktatok egyetemen, látom a sport, leendő sportvezetőket, az, vagy már jelenlegieket is. Igen, ugyanaz a vágy, ami megvan a fiatal futballistáinkban, hogy nagy karriert legyenek, ahogy megvannak a szurkolóinkban, és ez most tör felszínre, hogy európaiaként ugyanúgy szeretne ünnepelni, mint egy francia, spanyol, izlandi, ugyanúgy megvan a mi menedzsereinkben is ez a típusú készség. Nyilvánvalóan, és ez jó, és én ebben reménykedem, hogy azért ez egy ösztönzés, egy kihívásnak, hogy itt meg kell fel, most már nekünk is ugrani kell, eddig el voltunk, de most már óriási az elvárás felénk, és akkor most itt van, és szerintem vannak olyan fiatal és idősebb menedzserek, akik képesek lesznek ennek a kihívásnak eleget tenni.
Egy picit érjünk vissza általában az Európa-bajnokság intézményéhez, vagy a rendezvényéhez, vagy a rendezvénysorozatához. Megéri Európa-bajnokságot szervezni Franciaországnak? Vagy bárkinek?
Sok szempontból igen. Ugye mindig el szoktam mondani a szkepticizmusomat a számok iránt, miközben persze imádom a számokat.
Közgazdászként?
Igen. Az, hogy mit veszünk be, csak megint már elmondtam ezt a példát, elmondom újra, tehát meglepetéssel látom, hogy 1,7 milliárd eurós stadionfejlesztésből csak 755 milliót tekintenek az EB költségvetés részének a franciák is. Nyilván megvan az az indok, amit tehát a logika, a módszertan így van, de mindenképpen ezért furcsa, azt mondjuk, hogy 1 milliárd az úgy eltűnik a rendszerbe. De hát ugye a magyar olimpiai pályázat is így számol, hogy van a szerződés, és mondjuk 773 milliárdba fog kerülni. Ja, meg egyébként még le kell 2500 milliárdnyi egyéb infrastruktúra fejlesztés, de azt amúgy is megépítenénk, az nem az olimpiai költségvetés része. Szóval ez a tikitaka mehet ebben a játékkal. Itt mindig az a kérdés, hogy van-e világos stratégia, vezérelv, hogy mit akar egy ország egy ekkora eseményen. A franciák azt mondják, hogy ez a sport évtizede. És tavaly előtt megkezdődött egy verseny, és az óriási, nagy, igazi mega sportversenyeket rendeznek, EB-vel, világbajnokságokkal, női futball világbajnokságok, stb. És azt mondják, hogy vezetjük fel, hogy majd 2024-ben Párizsban lesz az olimpia. A magyar gondolkodás 2010 óta pedig azt mondja, hogy van egy általános sportfejlesztés program, iskolai testneveléssel, utánpótlás neveléssel, akadémiákkal, ténylegesen az elit sportfejlesztésével, és egyébként pályázunk az olimpiára. Létesítményeink lesznek, lesz egy sportkultúránk, és ebből a folyamatban akarjuk éjeszteni az olimpiát. Így van esély, hogy akárhogyan tesszük, veszük a számokat, hogy társadalmilag hosszú távon kitermelje azokat a jóságokat, hogy így fogalmazok, ami alapján majd azt tudjuk mondani, hogy de jó, hogy megrendeztük az olimpiát.
Érdemes, vagy fel lehet tenni értelmesen azt a kérdést? Megpróbálom, azért megkockáztatom ezt a lépést. Szóval egy olimpiánál, Európa-bajnokságnál érdemes azt feltenni, hogy közgazdaságilag megérje rendezni egy ilyen
persze is,
eurokontinens vagy világesemény.
Persze, és fog is kapni számokat erre a dologra, amelyek legtöbbször mindig pozitívak szoktak lenni. Szocsiba például a téli olimpia az 50 milliárdba került, a dollárban tekintve, ami egyébként normálisan 2-3 milliárd dollár egy normális országban, majd Szebreben is nélkül 2-3 hónap alatt versenyek befejezés után kiállt a szervező bizottságének ellen, és azt mondta, hogy nyereséges volt a téli olimpia. Nyilván ők is csak a szervezési költségeket vették figyelembe. De lehet mondani más példákat. Nem tudom, hogy a Barcelona számait össze-vissza hova rakni, de az, hogy Barcelonát most úgy ismerjük, mint Európának az egyik legvonzóbb trendi városát, ahol egészen biztos, hogy ott volt az olimpia is. Ugyanezt Sydney esetében, Sydney nagyon kedves olimpia volt. És függetlenül a számoktól egészen biztos ez a típusú turisztikai hatás megvan. A portugáloknak valószínűleg az Európa bajnokság nem jött össze pénzügyileg, de az a típusú fesztivál hangulat, ami ott volt futballban, tulajdonképpen ez volt a nyitása ennek a szórakoztatóipari. A németeknél egyértelműen pozitív a dolog. Jó, tehát a németek németek, tehát ott pénzügyileg is rendben volt, társadalmi hatásait tekintve, és a futballfejlesztésre is a dolog. Tehát még egyszer mondom, ha van társadalmi összefogás, ha van vezérelvek, hogy milyen irányban, milyen folyamatban, hova illeszkedik, akkor félre ne értse, a számoktól függetlenül, vagy egy nagyon tágan mért társadalmi hatásokat is belevéve, többnyire megéri ezek a rendezvények. Még akkor is, hogyha szűkemvet vagy nagyon költséghaszon alapú elvek alapján esetleg negatív a pénzügyi egyenleg.
Egyébként, ha már beszéltünk arról a beszélgetésünknek talán a legelején, hogy vajon a papírforma vagy a meglepetések segítenek-e üzletileg mondjuk egy ilyen rendezvénynél, és hát nyilván az érintettek számára sem mindegy, hogy mondjuk magukhoz képest egy meglepetésszerű eredményt hoznak, vagy ami elvárt tőlük, akkor ez visszafelé is igaz? Tehát ha mondjuk egy nemzeti válogatott mondjuk az elvárásoktól lényegesen elmaradóan szerepel, akkor ez üzletileg le fog csapódni, tehát az ő klubjai leértékelődnek, játékosai, ez kimutatható lesz már, amikor hazautaznak, másnap?
Hát az események, tehát hogy is mondjam, ezek a többször végigrágott ilyen közvetlen kereskedelmi bevételek, azok nyilván lecsökkennek. Nyilván egy angol futball nem ráz meg, egy rossz Európában bajnok is erre szereplés, meg hát most egy kicsit cinikus akarok lenni az én szeretett béna angoljaimhoz. Ez náluk olyan rendszerszerű, hogy óriási mellénnyel érkeznek, aztán hazakullognak az első hazamenő vonattal. Tehát ilyen értelemben nem. De nagyon-nagyon figyelnek. Én azt figyelem, hogy azért az ottani futballstrategák számára az kulcskérdés, hogy szereplünk. Mert annak megvannak azért a hatása jegyárakban, az érdeklődésben, a médiában, a valódi szponzorokban, igen, beárazzák. Tehát, hogyha jól szerepel a válogatott, az a versenygazdaságokban, például a szponzorpiacon, igenis megjelenik.
Ugye nekünk már eddig is sikeres volt, már amíg eljutottunk, de hogy látja, összességében ez egy sikeres Európa-bajnokság lesz majd a futballtörténelemben?
Magyarország számára?
Hát úgy általában gondoltam most.
Ennyire szkeptikusak az elemzők, tehát nyilván mi most piros-fehér-zöld szemüvegen keresztül nézünk minden, és mi vagyunk a világ közepén. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy bokrétának gondoljuk magunkat Isten kalapján. Ha kicsit kitekintünk és mások, nyilván az izlandiak is úgy gondolják most, hogy róluk szól az egész Európa-bajnokság. Akik egy kicsit ettől távol, de azt mondják, hát azért gólátlagok nem túl magasak, a nagy csapatok szemmel láthatóan ki vannak részben fáradva, tehát a portugál válogatott iszonyan szét van esve, ugye mindenki hörög meg, mémeli ezt a Cristiano Ronaldo viselkedését. Én nagy Cristiano, fiatal Ronaldo rajongó vagyok még, amikor vörös mezben játszott, aztán azután nagyon követtem a pályafutásán, de azért azt szeretném kérni a hallgatót, azért belegondolnak, hogy ez az ember játszott 65 tét meccset. A hátán vitte ezt a Madridot, megnyerte a bajnokok ligáját, a végsőkig ki volt élezve a bajnoki küzdelem. Ilyenkor ő már megy nyaralni, tényleg iszonyúan fizikailag, mentálisan ki van hergelmes. Nyakába alkasztották a portugál válogatottat, hogy te vidd el ezt is a döntőig. Én mindenkitől elnézést kérek, de én rettenetesen sajnálom. Meg egyszer úgy, hogy nem vagyok ilyen Real Madrid fan. Én, mint emberileg nagyon sajnálom. De aztán ugyanígy a többi nagy csapat. A németek megint kivételek, mert a németek megint felkészítik magukat, de én azt látom, hogy a nagy csapatok rettenetesen ki vannak fáradva. Másrészt persze ők úgy is rakták össze magát, hogy valaki elmondta, hogy jó, okos dolog szerintem, hogy nekik nem most kell nagyot futni, hanem majd a döntőben, meg a középdön. Most kezdenek majd focizni ebben a rendszerben, de hát azért ez nem tartható. Tehát magyarul összefoglalva, az EB eddig nem különösképpen különleges. Nekünk persze az utóbbi évtizedek legjobb sporteseménye.
Dénes Ferenc sportközgazdász volt az Aréna ma esti vendégén. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Szívesen.
A műsor elkészítésében Fekete Szaloki Zoltán felelős szerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.